7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A felsőoktatási dolgozók szakszervezete addig nem kezdeményez újabb tárgyalást, amíg az államtitkárság nem áll elő konkrét javaslattal és ígérettel a felsőoktatásban dolgozók bérhelyzetének rendezését illetően, mondta az Inforádióban Gregor Anikó szakszervezeti titkár. Arról is beszélt, hogy készek lennének segíteni a minisztériumnak abban, hogy találjanak forrásokat a költségvetésben a követelések teljesítésére. Két héttel a legutóbbi találkozó után, május 2-án újabb tárgyalási fordulót tartottak a felek, de a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének képviselői ezúttal sem tudtak megállapodni a béremelésről a szakállamtitkársággal. Az érdekképviselet továbbra is méltatlannak tartja a felsőoktatásban dolgozók jelenlegi bérhelyzetét. A múlt heti egyeztetésen arra szerettek volna választ kapni az államtitkártól, hogy miként tudja biztosítani a minisztérium azt az 50%-os azonnali béremelést, amit első körben elengedhetetlennek tart a szakszervezet az állami tulajdonban lévő felsőoktatási intézmények összes dolgozója számára annak érdekében, hogy méltó bérviszonyok legyenek. Gregor Anikó tájékoztatása szerint Hankó Balázs nem tudott konkrét ajánlatot tenni erre vonatkozóan. A NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katona egészségügyi gyakorlata zajlik a Magyar Honvédség bakonykúti gyakorló terén. Tóth Máté Őrnagy, a NATO katona egészségügyi kiválósági központ tagja a gyakorlatról elmondta, hogy 13 éve rendezték az első katona egészségügyi gyakorlatukat 5 nemzet részvételével. Most 33 nemzet van jelen, a legtöbb orvos egészségügyi egységgel, tábori kórházakkal, de akadnak olyan országok is, amelyek a tervezést, kielemzést végzik. Mintegy 1000 négyzetkilométeres területen szóródtak szét a különböző egységek, és a gyakorlaton egy több tízezer fős hadtest egészségügyi biztosítását szimulálják, miközben egy hasonló képességekkel rendelkező, képzelt ellenséggel szemben kell helytállniuk. Társgyakorlat is zajlik egy időben a területen, vegyi, biológiai, sugárzásvédelmi és nukleáris fenyegetések ellen felkészülő csapatokkal. Világjárvány, háború, illegális migráció és terror. A veszélyek korát éljük, amikor felértékelődik a polgárőrök szerepe, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója sajtótájékoztatón. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, ha végigtekint a kormány és az Országos Polgárőr Szövetség 2010 óta tartó együttműködésén, a polgárőrökre mindig lehetett számítani. Ha árvíz volt, pakolták a homokzsákokat, részt vettek a határvédelemben és közreműködtek mintegy 15 000 elfogásban. A főtanácsadó közlése szerint a szervezettel Magyarország kormánya együttműködési megállapodást kötött. Döntéseikkel, szabályozással, költségvetési forrással, modern eszközökkel támogatják a polgárőrök munkáját, tette hozzá. Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 4,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakéhoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 5,7, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben pedig 0,6%-kal nőtt az értékesítés volumene. A textil, ruházati és lábbeli üzletekben, a bútor, műszaki cikk üzletekben, valamint a használt cikk üzletekben azonban csökkent a forgalom. Január és március között a kiskereskedelem forgalmának volumene 2,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 3,1, az üzemanyag kiskereskedelemben 3,9%-kal nőtt, a nem élelmiszer kiskereskedelemben pedig 0,7%-kal mérséklődött az értékesítés az első negyedévben a múlt év azonos időszakához képest. Több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól május 9-én. Az Él a zene célja előtérbe helyezni a magyar szerzőket, előadókat és dalokat. A kezdeményezés 2022-ben indult, amikor mintegy 1000 magyarországi üzletben egy napon át kizárólag magyar zene szólt. Ez tavaly további boltokkal bővült, idén pedig még többen csatlakoztak hozzá. Az ügyet felvállalta 4 háttérzene szolgáltató, az ő közreműködésükkel több mint 2000 üzletben, bútoráruházban, gyorsétteremben, hipermarketben, szállodában, benzinkúton, étteremben, fitnessteremben, cukrászdában, illetve még akár liftben szól a magyar zene május 9-én. A kezdeményezéshez emellett sok rádió és zenetévé is csatlakozott.
Az időjárásról.
Szerdán az északi ország részben csak rövid napos időszakokra van kilátás, többnyire felhős lesz az ég, délen több napsütés ígérkezik. Több helyen számíthatunk esőre, záporra, akár zivatarra is. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható Szerdán, de délen, délkeleten ennél 1-2 fokkal melegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ki akarta, hogy elhagyj engem? Nekem a tegnap a mához nevelik. Kerül az álom, minek is várom. Sose hittem, hogy így tud fájni, ha a múlt a szívembe beleik. Leszek-e újból az, aki egykor szabadítél, ahogy hívtál, magam útján féltől óvtál. Felemeltél, hazavártál, erről mégsem szóltál. Lesz valaha könnyebb még, elfogynak-e könnyeim kétlen. Ó, jutamon kérlek még, őrizd a léptem. Összeborul föl is ég, hűs tenyered megtart érzem. Nem szakadunk el most még, őrizd a léptem. Őrizd a léptem. Veled elrepül végleg messze, veled eltűnik sok száz ölelés. Homok a vízben, üres a szívem. Soha nem leszek többé gyermek, oda lett ez a biztos menedék. Örömök évek, egyedül félek. Gyere vissza, pedig itt vagy, sose lennél tőlem távol. Ide bentről nem ereszlek, mégis úgy hiányzol. Lesz valaha könnyebb még, elfogynak-e könnyeink kétlem. Ó, jutamon kérlek még, őrizd a léptem. Összeborul föl is ég, hűs tenyerem megtart érzem. Nem szakadunk el most még. De tétlenül nem bírom én. Úgy érzem, ha hagynám, hogy menj, nem lennél csak emlék. Könnyeink kétlem, óvítamon kérlek még, őrizd a léptem.
kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A kontinentális reggelit, az Európa Rádió délelőtti magazin műsorát hallják. Május 8-án szerdán a szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Ma a Mihályoknak kívánunk boldog névnapot, és köszöntjük a születésnapot ünneplő hallgatóinkat is. Most pedig következzen kínálatunk 8 óráig. A kontinentális reggeli első órájában elsőként fellapozzuk a kalendáriumot, majd hitéleti gondolatokkal útravalót adunk. 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután Tóth Károly Séffel beszélgetünk majd, aki 26 éves kora óta jár Dél-Kelet-Ázsia és a Távol-Kelet országaiba, hogy az itthonos jellegzetes ételeket és azok főzési technikáit megismerje. A témáról bővebben 7:30 után nem sokkal. Tartsanak velünk!
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Színpadán.
Kedves hallgatóink, lapozzuk fel a kalendáriumot. Május 8-a van, amikor a Mihályok és a Gézák ünneplik névnapjukat. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikael magyar formája. Jelentése, ki olyan, mint az istenű, Istenhez hasonló. A Géza régi magyar személynév, többek között Szent István király apjának, Géza fejedelemnek a neve, török eredetű méltóságnév is, jelentése herceg. Nézzük, milyen jeles események köthetők ehhez a naphoz. Ma van a Vöröskereszt napja. 1828. május 8-án született Henri Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferino-i ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1835-ben, május 8-án született Székely Bertalan festő. 1901-ben, szintén ezen a napon látta meg a napvilágot, Székely Mihály kétszeres Kossuth-díjas, világhírű basszus operaénekes. 1903-ban, május 8-án hunyt el Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpresszionista festőművész. 1918-ban ezen a napon hunyt el Hollósi Simon festőművész, a nagybányai művésztelep vezetőmestere. 1926-ban született David Attenborough, természettudós, dokumentumfilmrendező. 1927-ben, tehát egy évvel később látta meg a napvilágot, Paskai László bíboros, esztergom budapesti érsek. 1943-ban született május 8-án Laux József, rock és jazzdobos, az Omega és az LGT együttesek alapító tagja. És még egy érdekesség, 2013 óta ez a nap a magyar kézműves fagylalt napja is. Május 8-a a fagyi nap, mert ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra. Az 5-ös hónap római számmal írt jele, a V-je, a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a résztvevők féláron adják a saját kézműves fagylaltjaikat. Sokan jótékony célokra is juttatnak az e-napon szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermekintézmények számára fagyit ezen a napon. Kedves hallgatóink, a május 8-ai kalendáriumot hallották.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Sokszor összetörtél, de lehetsz még egész. A visszaúton a szív mindig nehéz. Kapaszkodsz még, de régen nem hiszel. Hát akkor miért nem engeded el, ha napodnak az álmot felesel? Jönnek és mennek sorban, meg a legszebb éveid a legjobb korban. Kitartasz még, de régen nem hiszel. Hát akkor miért nem engeded el? Ne cipelj, amit senki nem viszel. Telefonodban fakulnak a képek, és a lábnyomainkat elfelejti a rét. Szaladjunk egyet, ha szeretnéd, még betakar a fű, míg letagad az ég.
Útravaló. Egy társulszegődő gondolat.
Merre tart a világ? Furcsa világban élünk, amely Jánusz arcú s ambivalens érzéseket kelt bennünk. Az iszonyatos végletek korává vált az a nemrégiben kezdődött évszázad. Egyrészt a növekedés ígézetében és a telhetetlenség megszállottságában rohanunk, másrészt találékony és vak önpusztítással faljuk föl életterünket és zsigeráljuk ki önmagunkat, teremtménytársainkat és a földet. Az ezredforduló előtt a legkülönfélébb szerzőktől jelentek meg világszerte elemzések arról, hogy merre tart a világ. Már a címek is jelzik, hogy sok mindennel számot kell vetnünk az új évezred mesdjéjén, s a gazdasági szempontok eluralkodásának nyilvánvaló következményei láttán divatja múltá vált korunk világgazdasági trendjének magasztalása. Így ragadott tollat Vivien Forrester, Medici díjas francia írónő, és gazdasági horror címen közölte gondolatait. Hans-Peter Martin és Harald Schumann német újságíró páros a globalizáció csapdájáról írt könyvet, amely csapda támadás a demokrácia és a jólét ellen. Soros György, sikeres amerikai üzletember, saját életfilozófiáját is belesűrítette a veszélyben lévő nyílt társadalomért síkra szálló művében. A globális kapitalizmus válsága címmel. David C. Corten megalapozott monográfiája pedig a tőkés társaságok világuralmát diagnosztizálja. Általános tendencia mindenfelé a gazdasági növekedés, az életszínvonal javítása, a vagyon gyarapítása. A sikerorientáció valóságos vallássá, ideológiává nőtte ki magát, amely irányítja a társadalmakat. A globális integrációt egy olyan gazdaságpolitikai üdvtannak az előretörése kíséri, amely gazdasági tanácsadó seregét viszi be a politikába, a neoliberalizmusé. Ennek alaptézise leegyszerűsítve így hangzik, a piac jó, az állami beavatkozások pedig rosszak. A keleti tömb pártdiktatúráinak összeomlása révén ez a hit újabb impulzust kapott és globális átütő erőhöz jutott. S amióta megszabadultak a proletariátus diktatúrájának fenyegetésétől, e hitkövetői csak még elszántabban munkálkodnak a világpiac diktatúrájának megteremtésén. Az úgynevezett turbókapitalizmus létrehozta a 20 a 80-hoz társadalmát, azaz míg az emberiség egyötöde jobban él a hajdani királyoknál is, egy másik hányada épp a létezés határán vegetál, s puszta fennmaradásáért küzd. A globalizáció mohósága pedig könnyen vezethet globális pusztuláshoz is. Vajon felismerjük-e a világ természetes korlátait, és azokhoz igazítjuk-e gazdaságunkat, vagy tovább növeljük az egy embert eltartó földterületet, az ökológiai lábnyomot addig, amíg már késő lesz visszafordulni? Olyan világ elé nézünk-e, amelyben a felgyorsuló változás kiszalad a kezünkből, megsemmisíti politikai intézményeinket, és odáig vezet, hogy összeomlik az az ökológiai rendszer, amelytől a gazdaság függ.
Szegődő gondolat.
Neki szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz, neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajunk nyári délután, kérdezem, szeretsz-e? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Őszös férfi, sapkáján aranysáv, nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy, ami történt még itt, az feled is felé. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban, te vagy velem, és mindig te segítesz. Meggyújtom a lámpát, ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtenélek, elfelejtelek, majd váratlanul, és egy másik helyen találom magam. Az a fogoly vagyok, számom 307, aki megszökik, üldözőitek, kis utcában lerászol. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz megint velem, de ezúttal sötét van. Léteink alatt ropog a kapics, és egy kastély felé, ami úgy szintén sötét. Csak a másodikon látni lámpát, amint függ a szemünk, míg az óvatos cipők. Csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket itt az Európa Rádióban, Huszár Katától hallják. Már az idei védekezési szezon első hetében bizonyított a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett országos jégkármérséklő rendszer. Az április 15-e és 28-a között eltelt két hétben számos alkalommal volt szükség az ezüstjodid párologtatását végző berendezések működtetésére, jelentette be a kamara. Kiemelték, a talajgenerátoros védekezés eredményeit jól mutatja, hogy még a környező országokban lehullott nagyobb méretű és mennyiségű jégszemek jelentős kárt okoztak, itthon legfeljebb búza, illetve borsószem nagyságú jégszemek kísérték az ivatarokat. Leghosszabb ideig az északi és a nyugati ország részekben volt szükség a talajgenerátorok működésére. Már az április 16-ai lehűlést követően a megszokottnál alacsonyabb hőmérsékletek uralkodtak az ország meghatározó részén. A hideg idő ellenére több alkalommal heves záporok, szupercellás zivatarok alakultak ki, melyeket többfelé búza, illetve borsó nagyságú jég is kísért hazánkban. A gazdálkodók ebben az időszakban összesen 34 esetben jeleztek kárt nem okozó jégbejelentést. A NAK által működtetett országos jégkármérséklő rendszer az idén 7. védekezési szezonját kezdte meg, a riasztási időszak ez év szeptember 30-áig tart. A magyarországi lakáspiacon, ezen belül elsősorban Budapesten és a nagy egyetemvárosokban a befektetési célú lakásvásárlások jelentősen visszaestek. Rövid távon nem várható fordulat, de másfél-két éves viszonylatban már igen, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely ismerteti a cég saját kutatását és a React Digital-lel közösen készített online reprezentatív felmérés eredményeit a befektetési vásárlók terveiről. A kutatás szerint a következő 12 hónapban lakóingatlan megvételét tervezők mindössze 10%-a szeretne befektetési céllal vásárolni, szemben a tavaly novemberi 18%-os arányjal. Azaz jelentősen csökkent az ilyen céllal lakásvásárlók aránya. Amennyiben az állampapírokban lévő extra befektetéseknek csak egy része jelenik meg később a lakáspiacon, az érezhető lökést adhat a keresletnek és az adásvételek számának. A Miskolci Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál június 30-áig várja a 30 évnél fiatalabb magyar animációs filmesek jelentkezését a Dargai Attila díjra, közölték a szervezők. Mint írták, a 100.000 forint jutalommal járó díj nem konkrét filmért, hanem a legígéretesebbnek tartott fiatal rendezőnek jár. A jelentkezés részletei a fesztivál honlapján olvashatók. A tájékoztatás szerint a fesztivál az 5 legjobb nevező listáját augusztus végén hozza nyilvánosságra, a díjátadó a rendezvény záró ünnepségén szeptember 14-én lesz. A jubileumi 20. Cinefest szeptember 6-án kezdődik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csak a vihar lenne, és előtte csend nem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Ilyennek képzelem. Jól esik a csend a sok ártó zaj után. A rohanásnak vége, itthon újra béke, melegség és harmónia vár. Az ajtón innen és túl az két külön világ. Az egyik folyton harcol, csak a másik lát csodát. Az ajtón túl minden más, oly bizonytalan, de az ajtón innen minden rendben van. Hajnalra vált lassan a sötét éjszaka, besétál szobánkba a nap első sugara. Ránk mosolyog némán, és indul is tovább, semmiségnek tűnik, mégis nagyon kell ez a pillanat, ez az apró boldogság. Az ajtón innen és túl az két külön világ. Az egyik folyton harcol, csak a másik lát csodát. Az ajtón túl minden más, oly bizonytalan, de az ajtón innen minden rendben van.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Tóth Károly séf 26 éves kora óta jár Dél-Kelet-Ázsia és a Távol-Kelet országaiba, hogy az itthonos jellegzetes ételeket és azok főzési technikáit megismerje. Szó szerint beleszeretett a japán, a koreai, a táj, az indonéz és a vietnám ételekbe. Az így megszerzett tudást nem magának tartogatja, szeretné megosztani ezt az ízvilágot másokkal is. Sok tévhit él például a sushi néven ismert kis tekercsekkel kapcsolatban. Készítésük szinte művészet, egyfajta szertartás, minőségi alapanyagokból, amelyeknek magas a tápértéke, mégsem hízlalnak. Tóth Károly séffel Tóth Emese beszélgetett.
Beszéljünk egy kicsit erről a tradicionálisnak mondható japán ételről, mert ugye azért mégiscsak tradicionálisnak mondható a sushi.
Igen, a sushi az egy elég tradicionális japán étel, körülbelül egy 300 éve alakult ki az Edo városnak a kikötőjében, ami akkor a főváros volt, igazából ma is a főváros, tehát Tokiónak a kikötőjéből származik. A halak, ahogy megérkeztek, már nem bírtak várni a horgászok, illetve a halászok, és a hirtelen éttermekből kihozott főtt rizsrak szokták rá igazából a sushikat, illetve a halakat felszeletelve.
Ez nyers hal.
Ez nyers hal, és ezek kifejezetten nigirik voltak még. Ezeket követték majd a makik, illetve a tekercsek, amik megjelentek, de eleinte csak is kizárólag nigiriket. Tehát kis rizsgolyón egy szelet nyers hal volt is, és ezt fogyasztották.
Jellemző, hogy milyen rizs?
Természetesen igen, ez abszolút Japánra, illetve Távol-Keletre jellemző kerekszemű fehér rizs, amin ezt tálalták. A halakat régen egy ilyen ecetes környezetben, vagy rizsecetes környezetben tartósították, és megvolt ez a jellegzetes savanykás íz, és utána ezzel az ecettel keverték össze a só nélkül főtt rizst, és erre tették fel rá. Tehát ezért van az, hogy a sushi rizs, az egy kicsit ecetes, sós, enyhén cukros, mára már, és ez adja meg igazából azt a kellemes, friss, kicsit savanykás ízét magának a rizsnek. Erre kerülnek rá a halak, és utána jöttek már az egyéb kiegészítők.
Ugye ez banánlevél, amiben beletekrik, igaz ez?
Nem. Inkább a gyömbér, illetve a wasabi használata a sushikhoz. El lehet természetesen már az első időszaktól kezdve a sóba tunkolva, vagy a sóval ízesítve fogyasztották, de a gyömbér, illetve a wasabi az tényleg csak később jött hozzá.
Jó, de mi az a zöld, amiben beletekerik?
Az egy nori lap. Tehát az egy algalap igazából.
Lehet ezt kapni itt?
Természetesen a nagyobb bevásárlóközpontokban már vannak ilyen sarkok, ahol a külföldi terméket elég széles skálában meg lehet venni, és általában a sushi a zászlós hajója ezeknek a sarkoknak. Tehát mindenhol lehet kapni sushi rizset, már majdnem norit, gyömbért, wasabi túsban. Abszolút elérhető mindenki számára, és lehet készíteni. Ezeket a nori napokat igazából nagy algahalászatok után kicsit megszárítják, és utána ilyen hihetetlen nagy hengerek között, forró hengerek között hengerlik, ilyen vékony lapok sülnek belőle, tehát így tudnám a legjobban megfoghatóvá tenni. Ezeket vágják méretre, és ebbe tekerjük a sushikat, a kismakikat, vagy a nagy tekercseket is, tehát a nagyobb tekercseket.
Mennyi idő még elkészül egy ilyen sushi?
Egy ilyen sushi előkészületek azok inkább vesznek időt igénybe, mint maga az elkészítés. A rizs fűvés ideje az körülbelül egy olyan 40 perc, előtte meg is kell áztatni azért, hogy megfelelően el lehessen készíteni. Tehát maga, hogy a rizs elkészüljön, ez egy a másfél órás időintervallum, és körülbelül kell még neki még egyszer 40 perc azért, hogy meg tudjon ázni, több léről meg kell mosni, hogy a rizslisztet kimossuk a rizs közül, hogy szép fényes rizst kapjunk, illetve a halakat már elég jó minőségben meg lehet kapni nyersen is, tehát elég jó szállítási láncok vannak, meg hűtési láncok, úgyhogy a nagyobb bevásárlóközpontokban szintén meg lehet venni, ugye azokat igazából meg kicsit meg kell tisztítani, tehát lebőrözni, vagy azokat a részeket, amik esetleg nem szimpatikusak kivágni.
Na most a magyar gyomor hogy veszi be ezt a nyers hal témát, szóval nagyon érdekes ez.
Általában ezek olyan típusú halak, amik abszolút könnyen emészthető, eleve a hal könnyen emészthető, de ezek olyan halak és olyan halrészek, amik könnyen befogad igazából a magyar gyomor, tehát egy elég vékony szelet hal kerül akár a sushiba bele a tekercsekbe, illetve akár a nigiriknek, ezeknek a kis rizsgolyóknak a tetejére. Nem terheli meg sem a gyomrot, sem a nem annyira furcsa. Azért mindenki vett már füstölt, lazacolt, nagyon hasonlít a füst lazacra, nyers lazacra, és...
Akár egyébként azzal is elkészíthető, nem?
Abszolút, igen. És tehát ezek szerintem könnyen fogadhatók. Néha visszajön az ember, amikor lát egy poliplább darabot, vagy valamit a sushinek a tetején, de nem ez a jellemző. Tehát azért, amilyen közízlés van Európában, az éttermek ezzel tisztában vannak, és azért nagyon vad dolgokat, mint amit Japánban, vagy Dél-Koreában lehet kapni, enni a piacokon, ilyenek természetesen nem ajánlanak. Tehát szerintem a tonhal, a lazac, a füstölt lazac, ezek mind olyan halak, amik abszolút fogadhatók, jó ízűek. Tehát egyébként is a sushi fogyasztásnak a lényege, hogy a halnak az ízét érezzük. Tehát a rizsgolyó is azért van a nigiri alatt, hogy legyen egyfajta telítőértéke, legyen kellemesen mibe beleharapni, de igazán a halaknak az ízét élvezik a japánok. Azért van annyiféle hal egy japán sushi bárban, mert az a lényeg, hogy minél jobban kiérződjenek a hal zsírbón keresztül, a hal húson keresztül, az aromái annak a halnak, illetve a textúrája. Ezek lehet, hogy nekünk kicsit furcsábbak európai szemmel vagy közízlésünkhöz mérten, de ettől függetlenül ez tényleg finom, egészséges, élvezhető.
És akkor Japánban úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy délebéd az elképzelhetetlen sushi nélkül?
Nem. Japánban úgy kell elképzelni egy átlagos éttermet, hogy valamire specializálódott. Tehát vagy körit lehet kapni, japán körit, vagy ráment lehet kapni, vagy sushit lehet kapni, vagy domborit, vagy ilyen kis sül dolgokat, tehát ilyen yakikat, takoyaki, okonomiyaki, vagy yakitori. Nem annyira olyan, mint egy magyar étteremben, vagy egy európai étteremben, hogy azért egy próbál egy nagy skálát feltölelni, és az inkább az emberek, amit megkívánnak, egy olyan helyre mennek. Tehát mivel Ázsiában, meg főleg azért Távol-Keleten úgy épül fel egy utcakép is akár, hogy étterem, fodrászüzlet, étterem, bolt, étterem, műszaki cikk. Nagyon sok étterem van. Általában ezek kis éttermek, családi éttermek. Az embereknek sokkal könnyebb betérni, sokkal olcsóbbak az árak egyébként. Abszolút elfogadható áron van. Inkább bemegy az ember a boltba. Talán még, hogyha a boltba veszek ételt magamnak, tehát tegyük fel, veszek egy bagettet, meg veszek valami felvágottat, akkor az talán még drágábban jön ki, mint ha elmegyek étterembe. Mert olyan sok az étterem, ebből kifolyólag nagy a verseny, olcsóbbak az árak, ugye a kereslet kínálata hogy alakul, és könnyebben elérhető. Mindenki számára könnyű. Nem nagyon főznek a családok otthon, és sushizni általában az emberek azért inkább este járnak el, inkább ilyen beszélgetős helyek ezek. Tehát mi Magyarországon eltöltünk egy étteremben egy órát, és megvacsorázunk, vagy megebédelünk a családunkkal. Ők eltöltenek 2-3 órát beszélgetnek, inkább a közösség érintkezésnek a szintere az étterem, mint kifejezetten a
gasztronómiai élvezeteké.
Igen, de ez is természetesen nagyon fontos.
Itt az ázsiai konyhát említettem, a japán konyha az csak egy szegmense az ázsiai konyhának, hiszen nagyon széles a paletta, és ön úgy hallottam, hogy elkötelezett híve ennek az ázsiai konyhának. Mi az, amit megszeretett alapvetően ebben a konyhában, az ázsiai konyhában? Mi az, ami annyira magában ragadta önt séfként?
Igen, 18 évesen kezdtem el egy japán sushi mester mellett tanulni a sushi készítésnek az alapjait, még Budapesten. Ami megfogott, az elsősorban az alapanyagok, elsősorban az ízek, a harmóniák, a textúrák, az, ahogy a sushi mester amilyen tisztelettel bánt az alapanyagokkal, amilyen odafigyeléssel tanított minket, és az egésznek a hangulata, varázsa, és ezzel együtt az ízek, azok, amik megfogtak. Ahogy minél többet akartam autodidakta módon is tanulni, olyan éttermekben helyezkedtem el, és olyan éttermekben lettem konyhafőnök, séf, ahol minél több mindent tudok magamba szívni. Tehát ez egy tudatosan vágytam arra, hogy minél szélesebben lássak és tapasztaljak. Ezen a területen kifejezetten ami a legjobban tetszik, vagy ami ténylegesen a legjobban megfogott, az az alapanyag felhasználásnak a sokfélesége. Tehát természetesen itt is lehet mindent mindennel kombinálni, Magyarországon, jó ízlés határán belül, vagy Európában. Viszont ott az én látásmódom szerint sokkal szabadabban nyúlnak hozzá egy-egy ételhez. Nincsenek annyira sémák. Ezzel együtt nagyon-nagyon jó technológiák vannak. Kifejezetten az, hogy nagyon sokat gőzölnek, párolnak, nem sütnek órákon keresztül, hanem csak hirtelen sütnek. Tehát, hogy sokkal több tápanyag, vitamin, rost marad az ételekben. És hogyha elmegyünk egy jó ázsiai étterembe vacsorázni, vagy ezzel szemben mondjuk tegyük fel egy európaiba, akkor inkább azt lehet mondani, hogy sokkal több zöldséget fogyasztunk, sokkal jobban vannak az én látásmódom szerint elkészítve, és egy teljesebb értékű étkezés. Tehát sokkal jobb az aránya a szénhidrát, protein és rostbevitelnek, mint mondjuk egy európai konyhában, vagy mint mondjuk a magyar konyhában kifejezetten. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a magyar konyhát, én is magyarnak születtem, és az egyik legízesebb konyha szerintem a földön a magyar, de ettől függetlenül talán élettani hatásait tekintve egy ázsiai konyha az
egészségesebb,
igen, egészségesebb, változatosabb és könnyebben fogadható. Tehát még mondjuk egy magyar étkezés után az ember talán jobban ismeri az érzést, hogy picit telítettebbnek vagy nehezebbnek érzi magát, míg egy ázsiai vacsora után ez nincs meg.
Látott elhízott japán embert sokat?
Nem. Egyébként más a tápanyagbevitel is. Tehát akár Japánban, akár Dél-Koreában, vagy azt lehet mondani, hogy Távol-Keleten a legtöbb országban, mivel nagyon közel van az óceán, hihetetlen mennyiségű halat és tengerből kifogott tengeri herkentyűt fogyasztanak. És ezek sokkal könnyebben emészthetők, komolyabb tápértékük van, és mivel nagyon sok algát fogyasztanak, ami egyébként a földünk élelmiszerkészletének a 70%-át adja az alga, olyan vitaminok, aminósavak és rostok, tápértékek vannak benne, amit egyébként másból sokszor nem lehet felvenni. Ebből kifolyólag sokkal jobban el vannak látva szerintem olyan ásványi anyagokkal, és nem kívánna az emberek szervezete enni, ugye a magyar embernek is, vagy nem is azt mondom, tehát a nyugati embernek nagyon sokszor az a problémája, hogy a táplálkozás olyan, amiben nem kapja meg azokat az anyagokat a szervezet, amit egyébként fel szeretne venni, és ennek az a következménye, hogy enne, és ez odáig visz, hogy eszi ugyanúgy a nyugati ember azt, amit megszokott, de abban megint nincsen benne, és a szervezet még kívánja az ételt, mert fel szeretné venni azokat a vitaminokat, tápanyagokat, amire tényleg szüksége lenne, de sajnos ezt nem nagyon tudja megtenni, mert annyira tápanyagban szegényen étkezzik, hogy a szervezet sajnos
kiéhezik erre.
Igen, míg mondjuk Ázsiában sokkal színesebben étkeznek, sokkal nagyobb a nyers ételek fogyasztásának az aránya, tehát nyers zöldségek fogyasztásának az aránya, és ebből kifolyólag teljesebb táplálkozásuk van, és nincsenek annyira elhízabb, bár ami a legfurcsább, hogy ezzel együtt sokkal többet bírnak enni. Tehát még egy 45-50 kilós lányka is meg tud annyit enni, mint egy felnőtt ember, egy vacsora alkalmával simán, még sincsenek elhízva.
Tóth Károly séf 26 éves kora óta jár Dél-Kelet-Ázsia és a Távol-Kelet országaiba, hogy az itthonos jellegzetes ételeket és azok főzési technikáit megismerje. Szó szerint beleszeretett a japán, a koreai, a táj, az indonéz és a vietnám ételekbe. Az így megszerzett tudást nem magának tartogatja, szeretné megosztani ezt az ízvilágot másokkal is. Tóth Károly séffel Tóth Emese beszélgetett.
Bye.
Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Mondd el hát fent lakóidnak szándékát. Mit jelent, hogyha könnyezel? Esőcsepp mi ápos fölnevel. Mit jelent a fényes szivárvány? Út lenne a mennyek irányán. A szápor gyászol, vagy inkább értünk táncol. A napfény tengerét mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbeélek, majd kivágok magamból egy darabot, azt beléd fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Ó, mondd el, meséld el, mi az, ami minket vezérel. Hogy fény lesz, oly szép erősen. Belőled lettem, s te belőlem. Tévesz, mert lenne a gondolat, hogy nem te űzöd el a gondokat. Éjjel, fényjel, végtelenségbe vezényel. A napfény tengerét mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbeélek, majd kivágok magamból egy darabot, azt beléd fűzöm, abban bízva, hogy benned maradok. Várni végig csendben ülni, szállni szerte úgy repülni. A fák, a lomb, a rét, az erdő simogasson forró szellő. Na mondd el, meddig izzik még, lángunkat az álmok őrizzék. Lobogunk a béke a végtelen, karodban érzem, lélegzem. Gondolatban körbe a napfény tengerét mérhetetlen egyensúlyban ringat szerte szét. És ha körbeélek, majd kivágok